Sziasztok! Mit szólnátok hozzá, hogyha megvalósulhatna egy olyan kívánság, vagy kívánnátok egy ilyet, és ez valóság lehetne, hogy ma egész délután, vagy egész este, vagy akár az egész jövő héten azt csinálhatnátok, amit csak akartok. Széles mosolyokat látok a legtöbb arcon. Király lenne. De mivel nem volt király Izraelben, ezért mindenki azt csinálhatott, amit csak akart. És valójában király volt ez? Jó volt ez? Hát megnézzük, hogy miről tudósít ezzel kapcsolatban a Szentírás. A Bírák könyvének utolsó fejezeteit sokat gondolkodtam, hogy felolvassam-e nektek, de aztán emlékszem, hogy ennél sokkal épületesebb olvasmányt, a hegyi beszédet is, amikor egybe elolvastam, sokak arca lefagyott. Így hát nem kezdtem el egy hosszú felolvasásba, hanem kiválasztottam mondjuk egy történetet, ezt fel fogom olvasni, a többit pedig összefoglalom belőle. Nos, mik a története lesz ez a felolvasandó történet? Hogy ki ez a Mika? Hát rögtön szeretném elmondani, hogy nem ő. Tehát ez a Mika egy izraeli állampolgár, nem nyelvrokon, és a történet így szól. Volt Efraim hegyvidékén egy Mika nevű ember, ez ezt mondta egyszer az anyjának. Az az 1100 ezüst, amit elvettem tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van. Én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az Úr, fiam. Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked, de a fiújból visszaadta az ezüstöt az anyjának. Akkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez Mikán házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, készített efódot és házi bálványt. Egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Nos, hogyha sorról sorra végignézitek ezt a felolvasott történetet, hát komolyan mondom, fejlővés kell ahhoz, hogy valaki ezt logikailag kövesse. Mert itt mindig mindennek az ellenkezője is igaz, és gyakorlatilag, ha Isten törvényével, Isten akaratával vesztjük össze, akkor meg tökéletesen az inverze annak, mint amit Isten ezekkel a dolgokkal kapcsolatban elrendelt, megparancsolt útmutatásnak, utasításnak az emberek elé adott. Kezdődik ott, hogy meglopja az anyját. Na most, lopni amúgy se szép dolog, de hogy valaki a saját édesanyját lopja meg, hát ez úgy egy picikét, amikor a tető megtetvesedik. A következő, ezek után az anyja elátkozza a fiát. Igaz, nem tudja, hogy a fiúról van szó, de egyszerűen ez lehetett az, amit Mikából kihozta azt, hogy hát ezt mégiscsak jobb lenne visszaadni, mert a fülem hallatára átkozta meg a tolvajt. Erre figyelitek, hogy mi volt az anyja szava? Hát áldjon meg az Úr, fiam. Hát te voltál a tolvaj, áldjon meg az Úr, fiam. Ezzel felfoghatjuk úgy is, hogy semlegesíti az átkot, mármint hogyha valami kánaánita értékrend szerint gondolkodnánk, de hát a Bibliában ilyen nincsen. Aztán rögtön erre utalva, Isten nevének az állandó, fölösleges és értelmetlen, és tulajdonképpen szentségtelen ismételgetése zajlik ebben a történetben. Aztán a másik, az Istennek felajánlott vagyon. Elárulja az asszony, hát hogy ezt neked szántam, fiam. Neked, pontosabban az Istennek szántam, te érted. Mint egy megvásárolom az Istent, hogy neked jó dolgod legyen életedben. 1100 ezüst. Hát, hogy mennyi ez az 1100 ezüst, ez nagyon jól kifejezi, Azt már nem olvastam fel, mert megígértem, hogy nem fogok fejezeteket olvasgatni. A következő kis történet arról szól, hogy mégsem a fia lesz a papja, mert talál egy alkalmasabb szemét. Idézőjelbe téve alkalmasabb szemét, mert ez az alkalmasabb személy valójában egy egyházi karrierista, aki gyakorlatilag nem más csinál, mint addig megy, míg valaki többet nem ajánl neki. Elvetődik Mikán házához, származását tekintve egy lévita, tehát lehetne Isten szolgája, sokkal inkább, mint a fia, és megegyeznek, kötnek egy szerződést, azt mondja neki Mikán, hogy hát legyél te a papom, és adok neked ennivalón szálláson kívül évi 10 ezüstöt. Na most, hogyha egy papnak az éves fizetése 10 ezüst, akkor ez az 1100 ezüst, ez 110 évi fizetése egy papnak. Meg ha ezt a 200 ezüstöt nézzük, amiből az efód meg a bálványszobor készül, az egy papnak gyakorlatilag egy majdnem, hogy életfogytiglani fizetése, hiszen akkoriban úgy azért legalábbis a római leírásokból indulok ki, bár itt ez Róma előtt vagyunk jó néhány évszázaddal, azt mondták, hogy egy 40 éves ember, már Noé után vagyunk, egy 40 éves ember már úgy egy meglett, és tulajdonképpen majdnem, hogy öreg embernek számíthatott. Na most, 40 éves ember, ha 20 évesen elkezd dolgozni, 20 évet végig dolgozik, gyakorlatilag nyugdíjba mehet, és a munkás éveit ki tudják fizetni ebből a 200 ezüstből. Egy ekkora vagyont, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy ez nem kis pénz volt. Még ez sem, amit az áldozati bálványra szántak, nemhogy az 1100, amit az anyjától ellopott Miká, micsoda értelmetlen butaságra lett költve. Tehát egy vagyon, ami megy a semmiért. És hogy szó szerint a semmibe ment, a történetet ismét összefoglalva immár, megtudhatjuk, hogy később elvetődik Miká házába néhány kém. És ezek a kémek kikémlelik, hogy itt pap van, méghozzá kóser pap. Olyan pap, amelyik megfelel a törvényben előírt követelményeknek, holott egyébként ezen kívül abszolút nem érdekelte őket a törvény. Ez az ember ezek után kap egy ajánlatot, de nem valami békés ajánlatot, hanem ezek a kémek később hadsereggel jönnek vissza, Dán törzsének katonáival, elállják a bejáratot, lerámolják a papi kincstárat, elviszik az efódot, elviszik a házi bálványt, mert az egy hasznos dolog szerintük. És ezek után tesznek neki egy ajánlatot, és ezt majd kifejtem a következő szlájdnál, itt viszont Mikára utalok vissza, aki miután kirabolták, elvitték tőle a papját, elvitték a kultusz tárgyait, elgondolkodik, és elmondja, hogy elvitték isteneimet, felhívom a többes számra a figyelmet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentek. Mi maradt nekem? Azért gondoljatok bele, volt itt egy ember, aki még nem is kellett, hogy megdolgozzon érte, gondolta ellopja, de még ez is fölösleges volt, úgyis az anyja valamilyen formában rendelkezésére bocsátotta volna azt a vagyont, ami nem egy, nem kettő, nem három, több emberöltőre elég lett volna. Egy ember, akinek szinte mindene megvan. De egy dolog nagyon-nagyon hiányzik az életéből. Egy normális, világos útmutatás, egy értékrend, valami, valaki, aki személyesen rendbe teszi az életét. És itt áll egy elfuserált élet után, és azt mondja, hogy mi maradt nekem. Sok mindene volt, de mi maradt nekem? Miká pedig megfordult, és hazament, mert látta, hogy azok erősebbek nála. Azaz, amikor kirabolták, igazán tehetetlen maradt, tehetetlen volt, és kisemmizve, minden nélkül egy értelmetlen élettel, egy értelmetlen értékrenddel a háta mögött elrettentő példája lett mai napig azoknak, akiknek bár megadatik sok lehetőség, nem, hogy nem élnek vele, visszaélnek vele, rosszul bánnak vele. Na de nézzük ezt a bizonyos lévitát, aki az ő papja lett a fia helyett. Ez az ifjú lévita, amikor beszélget a dáni katonákkal, ő mondja el, hogy megfogadott engem, és papja lettem. Ez is egy érdekes történet. Egy pap, mondjuk Izrael tekintetében mindenképpen úgy lett pappá, hogy beleszületett lévitaként. A lévi nemzetsége volt az, aki utána a papi szolgálatot betöltötte nemzedékről nemzedékre Izraelben. De ez, hogy megfogadott engem, ez legalábbis nekem nagyon bántja a fülemet. Ez nem elhívásról, nem az Istennek szentelt életről, hanem ez valami fajta üzletről szól. Aztán dán harcosainak figyeljétek meg azt a kifejezését, azt a mondatát, ami megint úgy szöget ütött a fejembe, amikor olvastam, mert amikor kirabolják Mika házát, és vinnék a papot is magukkal, a pap először kérdi, hogy mit csináltok, erre így szólnak a tisztelendő atyához: hallgass, fogd be a szád. De ezek után a következő mondatuk: gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk. Atyánk. Döbbenet. Tehát egyik oldalon, de még mielőtt itt nagyon a múlt évezredek disznóságait boncolgatnánk, hála Istennek, én ilyet még ebben a gyülekezetben nem hallottam. De hírét már hallottam annak, hogy már volt lelkipásztor, akinek azt mondták, hogy fogja be a száját. Hát gyakorlatilag azt mondani, Isten felkent ilyen vagy olyan, de mégis tekintély alatt álló szolgájának, hogy fog be a szádat, tehát ez fordítva működne. Ez úgy működne, hogy van egy ember, aki sokkal több időt, energiát szentelhet arra, hogy figyel az Istenre, veszi az üzenetet, és azt továbbadja, és ha még bátorságot is kap hozzá, akkor elmondja azt, hogy hát lehet, hogy nem így gondoljátok, de igazítsátok az Istenhez az értékrendeteket. Még akkor is, hogyha konfliktus van köztem és köztetek. De ez visszafel, hogy fog be a szád. Egy Istentől felkent ember, vagy egy olyan ember fele, aki üzenetet közvetít, hát ez enyhén szólva kifordult, kificamodott értékrend. Aztán következő gondolat: gyere, légy a mi atyánk és papunk, mi jobb neked, ha egy emberházának vagy a papja, vagy ha Izraelben egy egész törzsnek vagy, vagy nemzetségnek vagy a papja? Hát püspököt csinálunk belőled. Hát nem áll, hogy egy éves tízezüstért szolgáljál. Hát ennél jobb ajánlatunk is van. És mennyire látszik, hogy itt megint nem szolgálatról van szó, hanem egész más érdekek mozgatják mind a két oldalon az embereket. Akár az istentisztelet megcsúfolásáról, ennek az oldaláról értékeljük, akár onnan, hogy kinek mi a motivációja ebben. De tudjátok, a tisztességtelen dolgoknak mindig keserű a gyümölcse. És csak egy furcsa mondat ennek a történetnek a végén, megint kihagyva jó néhány sort és gondolatot, azt olvassuk, hogy miután dán megszerzi a területet, miután dán törzse bevégezte a küldetését azon a hadi eseményeken keresztül, utána rendezik a szakrális viszonyokat is, és azután fölállították maguknak a dániak a faragott bálványt, és Menassé fiának, Gersomnak a fia, Jonatán meg az ő fiai lettek dán törzsének a papjai. Nem így szólt az ígéret. Az ígéret úgy szólt, hogy majd ezt az ifjú lévitát, akit Miká házából elvittek, őt megteszik püspöknek. Ehelyett őt vitték, aztán valakit csak a saját fajtájukból választottak. Ami megint, hogy is mondjam, Istennek teljesen mindegy volt, mert ez úgy volt rothadt és úgy volt rossz, hogy az egészet kellett volna letörölni a színről. Csak azt emelem ki belőle, hogy egy rossz motivációból, rossz hozzáállással, rossz gondolkodással elszegődött ember egy rosszabb élethelyzetbe lépett be pedig jobbra számított. Itt minden a viszája, minden az ellenkezője annak, mint amit példaként vagy jó példaként fel lehet állítani, bár nemrég hallottam azt a mondatot, hogy mindenki jó valamilyen példának. Másrészt legfeljebb elrettentő példának. Hát nézzük a keleti vendégszeretetet. Ez egy másik gondolat, ha valaki járt már keleten, és nem kell messzire menni, elég Kárpátaljáig menni, azt tudhatjátok, hogy a vendégszeretet az valami nehezen mérhető dolog. Valami sokkal nagyobb, mint amit nyugaton megtapasztalhat az ember. Minél keletebbre mész, annál elképesztőbb ennek a belső törvénynek az erőssége. Soha nem felejtem el, hogy amikor egyszer éhesen először Kárpátalján jártam, akkor hoznak mindenféle finom sült húsokat, paradicsommal, hűsítővel, egyebekkel elém. Én kellemesen beszélgettem, ettem. Már kezdtem épp jól érezni magam, amikor megjelentek a ajtóban a háziasszonyok többen, egész családdal együtt, és hozták a leveses tálakat. Az volt az első fogás. És utána még három volt, és a süteményről nem beszélek. Pedig nem voltak gazdagok. De ez a hozzáállás, a vendégszeretetnek ez a megnyilvánulása, ez úgy alapértelmezés a keleti kultúrákban, sőt, még a tőlünk keletebbre levő tájegységeken is. De volt itt egy döbbenetes dolog. Egy másik lévitával kapcsolatban írja, hogy bementek és leültek a város szérén Gibeában. Ez egy izraeliták által lakott város. Direkt nem Jeruzsálem fele mentek, ami akkor még a jebusziak által lakott város volt. Gondolták, hazai földre megyünk, oda, ahol izraeliták élnek. És beülnek már sötétedés után, beülnek a város terére. Ez megint egy szokás volt, akkor tehát, ha valaki meglátott egy idegent a város központjában, megtiszteltetés volt számára, hogyha elhívhette volna magához vendégségbe. És ilyen esetben pillanatokon belül az első ember lecsapott rá, és örült, hogy vendégül láthatta. Ellenben ezek itt a bírák korában, Gibea városában, miután sötétedés tájékán odaérnek Gibeába, de senki sem fogadta be őket a házába éjszakai szállásra. Izraelben ilyen, hogy hajléktalan, ez elképesztő, elfogadhatatlan, elképzelhetetlen lett volna. Tehát ha valaki megjelenik idegen a városban, a minimum az volt, hogy elvitték, megmosták a lábát, megetették az állatait, és őt magát is vendégül látták, méghozzá bőségesen. Ezzel szemben azt olvassuk erről a ebből a történetből, hogy senki nem fogadja be őket az éjszakai szállásra. Aztán végre egy öreg ember jön este, talán ez is nem véletlen, hogy öreg embert ír, az öreg embernek az energiája már részleges, az öreg ember nem biztos, hogy ugyanannyit küzdött meg a mindennapi betevő falatért, mint egy munkára foghatóbb, erősebb, fiatalabb, de egy öreg ember jön este a mezei munkából, és az az ember, aki gondolom jó fáradt lehetett, a mezei munka után, ráadásul még idegen is. Tehát nem helyi, nem gibeai lakos, vagy ha ott is lakik, jövevényként lakik ott. És egyedül neki jut eszébe befogadni. Az összes helyi polgár elmulasztotta ezt a egyébként kötelező hozzáállást. Ellenben olyat olvasunk, amitől a gyomrunk forog. A város férfiai, elvetemült emberek, akik eddig eszük ágában nem voltak vendégül hívni, de talán jobb is, körülvették a házat, már a vendéglátó házát, az ajtóhoz tódultak, tehát sokan voltak, és ezt mondták annak az öreg embernek, a házigazdának. Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd ismerjük őt. Félreértések elkerülése véget, ez a hadd ismerjük őt, nem ki akarták kérdezni eddigi életéről és arról, hogy mi újság más tájegységeken, hanem ezt a kifejezést mindig és kizárólag akkor használja a Biblia, amikor egy ifjú pár összeházasodik, elvonulnak a sátorba, és a sátorban a férj megismeri a feleségét. Szeretném azt is tisztázni, hogy itt nem egy ifjú párról van szó, hanem egy tömegről, és azt, hogy férfiakról és férfiről. És hogyha, gondolom ez senkit nem érint itt, de ha ne adj Isten valaki, vagy adja Isten valaki ilyen szivárványos színű szervezetek képviseletében hallgatná ezt a hangfelvételt, akkor ajánlom figyelmébe, hogy azt írja a Biblia erről, hogy ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. Undorító, gyalázatos dolgot. Kéri a házigazda ezt a csőcseléket, ezt a csürhét, amelyik gyakorlatilag úgy viselkedik, szóról-szóra ugyanúgy viselkedik, mint azok az emberek, amik Sodománál és Gomoránál olvashatunk. Gyakorlatilag ezek nem csinálnak mást, mint fajra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül meghágnak mindenkit, a város utcáján találnak éjszaka. Tehát egyszerűen egy gusztustalan csapat. És mindezt erőszakkal, és úgy, hogy ki akarják rángatni a házigazda házából az ifjú lévitát, és annak szolgáját, feleségét, másodfeleségét. Majd erről is mindjárt mondok valamit. Aztán van itt egy nagyon furcsa dolog, ami hát kulturálisan kiüti a biztosítékot, gondolom sokaknál, de ez is nem feltétlenül jó példaként áll itt. Azt mondja a házigazda, itt van az én hajadon lányom, meg a férfi másodfelesége. Kihozom őket, erőszakoskodjatok azokkal, és tegyetek velük, amit nektek tetszik. De ezeket a férfiakat ne bánt, de ezzel a férfival ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. Na most itt egy pillanatra megállok, és hadd menjek vissza, hogy kerül ez a lévita Gibeába, és hogy kerül ebbe a társaságba. Azt tudjuk róla, hogy a másodfelesége paráznaságot követett el, és hazaköltözött apucihoz, egy 4 hónapra. Aztán ő pedig elmegy a felesége után, gondolom, hogy a lelkére beszéljen, hogy mégiscsak menjen haza. És itt egy olyan dolgot találunk, hogy keleti vendégszeretet, az apósa eteti, itatja, mindezt 5 napon át, minden nap, tehát 5 napig esznek, isznak a parázna asszony apósával, és folyamatosan ő menne el, ő keleti szokás szerint marasztalja, gyere még maradjál, még egyél, még igyál, még majd csak holnap menjél, majd csak holnap menjél. Én igazán ennek az erkölcsiségét ma a 21. században nem nagyon tudom felmérni. Viszont van egy érdekes párhuzam, amikor a pátriárkák korában feleséget keresnek Jákobnak. És ott a szolga, Eliézer, amikor elmegy, és ugyanúgy etetnék, itatnák, marasztalnák, határozott jellemes férfiként azt mondja, hogy nem, most már tudom, miért jöttem, a dolog el van intézve, megyek tovább. Egy napig sem maradt tovább, egy percig sem maradt tovább. Céltudatosan tette a dolgát. Ellenben ez a lévita, na jó, még maradok ma is, majd holnap mész, oké. Okay. Másnap, na jó, maradok még, majd holnap mész. Oké. Okay. És ez 5 nap, egy hétig elhúzza az időt, és még utoljára is olyan későn indul el, hogy már csak éjszaka érnek Gibeába. Pedig mehettek volna normális időben is. Tehát ezt korán sem érzem talán akkora erkölcsi defektnek, mint ami ezután következik, de már ez is mutatja azt, hogy enni-inni, az ösztöneinek élni, és a céljait, a igazán fontos küldetését felülírni, ez nem jelentett problémát neki. Volt terülyasztalkám, ettek, ittak, maradtak, majd következő nap tették ezt egy héten át. De mi volt ennek az embernek az értékrendjéből következően a családjának az igazán nagy defektje? Nem tudjuk, miért csalta meg a másodfelesége, nem tudjuk, hogy történt mindez. Egy dolgot viszont tudunk, hogy miután tartotta olyan fontosnak, hogy elmegy érte, és elvitte vissza magával, Gibeában Már nem tartott olyan fontosnak, hogy védje, és ne dobja ki a csürhének. A gibeai férfiak azonban nem akartak ráhallgatni, ezért fogta az az ember a másodfeleségét, tehát nem is arról van szó, hogy kirángatták, ő a vendég volt az, aki kilökte az asszonyt az utcára. És kivitte hozzájuk az utcára. Azok pedig egész éjjel vele háltak, és erőszakoskodtak vele reggelig, és csak hajnal hasadtakor engedték el. Innentől úgy gondoltam, az illusztrációkat inkább középkori krónikákból mutatom. Hát, az asszony, a másodfelesége ott esett össze a ház bejáratánál, és keze a küszöbön van. Hazaérve, tehát gyakorlatilag, fordítsuk ezt most le, az azt jelentette, hogy reggel, amikor megtalálják, holtan esik össze a küszöb előtt. Ezek után fölteszi a szamarára, hazaviszi, és hazaérve kést vett elő, fogta a másodfeleségét, a testét 12 darabra vágta, és szétküldte Izrael egész területére. Ha ezt most valaki megfilmesítené, hát nem tudom, hogy hányas karikával mennének ezek a filmek. Ezek után a 12 darabban mindenütt megjelenő asszony felhívta Izrael többi törzsének figyelmét arra, hogy itt valami nincs rendben. Ebben az országban valahogy az erkölcsiség elérte egy olyan mélypontot, amire nincs emlékünk, nincs semmi, ami ehhez fogható lenne. És erre csatasorba hívják az összes törzset, és felvonulnak Gibea ellen, egy város ellen, és mondják a benyámitáknak, akiktől ők származnak, hogy azt mégiscsak hogy képzeltétek, tessék igazságot tenni. És most egy érdekes dolog történik, megint az isteni renddel teljesen ellentétes módon, a törzs kiáll fiaiért. Tehát nem arról van szó, hogy valóban példát statuálnak, hogy megbüntetik azokat. Nem mást kértek, adjátok ki azt a néhány elvetemült embert. De nem adják ki, hanem melléjük, mögéjük állnak. És így következik be az, hogy egyetlen törzs, 11 törzs ellen egy polgárháború tör ki. És ennek során 25 ezer férfit írtanak ki Benyámin törzséből. Elég egyenlőtlen a küzdelem egyébként, nem tudom, hogy mire gondoltak, elég esélytelen volt ez a felállás. 25 ezer férfi leli halálát emiatt, a gyalázatos esemény miatt, holott szerintem egy-két kezemben meg lehetne számolni, hogy hány ember volt ezért a érdemi felelős. Ezek után megint egy abszolút kifordult gondolkodás következik. Az izraeli férfiak, mintha valami a brazil sorozatot nézne az ember komolyan, neki állnak azon bőgni, hogy most kiirtottak egy törzset Izrael fiai közül. Miközben az előző pillanatban még élvezték a kaszabolást. A következő történet arról szól, hogy hát akkor most ilyen mégse történhet, hogy hiányzik közülünk egy törzs. Hát találtak, ha jól emlékszem, 600 embert, akik elbújtak, akkor mégiscsak vannak. Igaz, hogy az asszonyaikat már kinyírták, a gyerekeiket lemészárolták, már nem maradt senki, csak ez a néhány férfi, és még előtte megesküdtek az Úrra, kikérte tőlük, megesküdtek az Úrra, hogy nem adják lányaikat. Egyetlen benyáminos sem. Tehát hiába maradt 600 benyámini, kihalásra vannak ítélve, nem lesz, aki tovább viszi ezt a vérvonalat. Aztán elkezdenek csavaros gondolkodással, gényeikbe írt huncutsággal gondolkodni azon, hogy jó, ha ezt megfogadtuk, akkor csináljuk azt, hogy mégiscsak van itt egy város, aki nem jött velünk hadrendbe. Akik az általános hadbaszólításra távol tartották magukat Benyámin törzsének kiirtásától. Hát ezt hogy képzelték? Hogy képzelték, hogy nem írtották ki Benyámin törzsét velünk együtt? Hát ezért mi most kiírtjuk őket. Megint értitek a logikát? Mert ha igen, akkor szerintem veletek is olyan baj van, de van mögötte egy igen gonosz logika. Emögött a nagy indulat mögött egy félelmetesen sátáni logika, ami azt mondja, hogy aha, ha kiírtjuk a férfiaikat, és kiírtjuk a nőiket, és csak a szüzeiket hagyjuk meg, akkor azokat a szüzeket hozzáadjuk a benyáminiakhoz, és akkor ez az egész működhet tovább, mintha ki se írtottuk volna őket. Mi nem szegjük meg az Úrnak tett fogadalmunkat, és tovább marad ez a 12. törzs. Igen ám, de ebbe az emberi logikába egy kis hiba csúszik, kevesebb szűz van a városban, mint gondolták. Hát akkor hogy lehetne mégis kompenzálni ezt a dolgot? Van még egy ötletük. Itt vannak ezek a silói lányok. Itt az ő törzsük mellett járnak állandóan, egy ilyen lányos ünnepet tartanak, csak a lányok egymásba karolva táncolgatnak, jönnek, mennek, mulatoznak. Hát bújjatok el, raboljátok el őket. Vigyétek el feleségnek ezeket a silói lányokat, aztán, hogyha jön az apjuk, bátyjuk, mindenki reklamálni, hogy hoppá, ezt nem így gondoltuk, akkor mondjátok azt, hogy oké, nem ti adtátok hozzánk, mi elraboltuk. Nem fog rajtatok az átok. Ti megfogadtátok, hogy nem adjátok másnak a lányaitokat, nem is adtátok, mi vittük el. Ezt a tanácsot adják. Tehát megint az Istent akarják becsapni. Oly mértékben felfordult, oly mértékben kifordult törvényeket, szabályokat hoznak, ami gyakorlatilag hát önmaga paródiájának is rossz. Ez az király nélküli állapot. Ez az anarchia. Az anarchia szó szerint görög szó, bár mondjuk az Ószövetséget nem illik görög szavakkal magyarázni, de gyakorlatilag király nélküli állapotot jelent. És tudjátok, ha nem is szimpatikus számotokra a kakastaré, vagy ha nem mindenkinek szimpatikus, azért elmondom, hogy annál találóbb politikai röpiratokat én még soha nem olvastam, mint az anarchistákét. Az első szabad magyar választások idején, vagy parlamenti választások idején találkoztam egy ilyen felirattal, ami arról szólt, hogy két sorban volt szedve az üzenet, az egyik oldalon volt egy állítás, a másik oldalon meg a tükörképe. Az egyik oldalon ez volt. Mi nem akarjuk neked megmondani, hogy mit csinálj. A másik oldalon, mi meg akarjuk neked mondani, hogy mit csinálj. Mi nem ígérgetünk neked mindenfélét, hogy aztán ránk szavaz. Mi mindenfélét ígérgetünk neked, hogy ránk szavaz. Mi nem nyúlunk be a zsebedbe, és nem fogunk erőszakoskodni rajtad. Mi majd jól belenyúlunk a zsebedbe, és erőszakoskodni fogunk rajtad. Aláírás az egyik oldalon magyarországi anarchisták, másik oldalon magyarországi pártok. Természetesen ez egy anarchista röpirat volt, de nagyon megmaradt bennem, mert minden állítása valamilyen szinten ült. Egy dolog, attól ne féljetek, hogy pártot alapítanak, mert nem akarnak hatalomra kerülni. Mert ők épp ezt vallják, hogy semmiféle hatalomhoz nincs joga senkinek. És amikor valaki ezt elmondja egy olyan helyzetben, amikor csalódott vagy demokráciában, csalódott vagy diktatúrában, csalódott vagy mindenféle társadalmi rendszerben, akkor ez egy fantasztikusan szimpatikus gondolat. Első hallásra. Egyszer én találkoztam egy anarchistával. Egy baptista szülők gyermekeként így lett belőle pánk gyerek. Hogyan? Megdöbbentő a történet. Talán még nektek nem mondtam el, úgyhogy ha belefér az időbe, segíts Zsolti, hány percen van még? 2? Tényleg segítsetek, mert csak akkor... Tessék? Oké. No, ez a fiú azért volt számomra nagyon emlékezetes, mert egyszer egy ifjúsági kiránduláson látszott, hogy olyan kis félszeg fiú, de kapott az apukájától egy ilyen kis bozótvágó kést, és azzal jött az erdőbe. Hát jót röhögtünk magunkba, hogy mit akar itt bozótvágó késsel a bükkerdőben. De úgy látszott, hogy ő kis félős, de szereti a tekintélyt, szereti azt, hogyha valamilyen katonásan zajlik körülötte, hogyha biztonságban érezheti. Egyébként katonatiszt volt az apukája. Aztán legjobban az apukáját szerette, az anyukája még katonásabb volt, mint ő. és a szeme láttára meghalt az apukája. Meghalt az apukája, és az anyukája még akkor is rákiabált, hogy most nem szabad sírnod, most erősnek kell lenned, férjének kell lenned. És ez a gyerek, ez teljesen, hogy is mondjam, összetört ezután a számára legfontosabb személyi elvesztése után, és feketébe járt mindig, gyászolva az édesapját. A tanulmányai azok nem voltak különösen kiemelkedőek, de hát megtett mindent, már csak az anyukája unszolására is, hogy tanuljon, és hát hármasnál jobbra nem tudta matematikából fel tornázni magát. Amikor is állandóan gyűrve a matekot, az iskola melletti temetőben, ahol az apukája feküdt, egyszer meglátta őt a matek tanára. És amikor legközelebb rossz lett a matek dolgozata, akkor közölte vele, hogy ahelyett, hogy ilyen sátánista módon ilyen temetői szeánszokra járnál, tanulnál inkább matematikát. Na, ezek után azt mondta, hogy én ennek a nőnek egy sort nem vagyok hajlandó ezután tanulni, meg olvasni. Oly mértékben utálta meg azt a tekintét, azt a rendet, ami az iskolába rá volt kényszerítve, hogy azt mondta, hogy ennek teljesen szembe megy. Aztán megtalálta hasonló gondolkodású, a tekintét elvető barátait a játszótéren, és utána már nem játék lett ebből, hanem ideológia, és beállt kakastaréjosnak, és már így találkoztam vele jó néhány évvel az ifjúsági kirándulás után. Kinn az utcán, félig részegen, mindenből kifordultan, reménytelenül a kollégiumban már nem mert visszamenni, mert oda már nem ment vissza, ahol az anyja volt, mert az meg összeállt egy emberrel, akit ő utált. Haza nem akart menni. A kollégiumban meg valami kábítószer ügy miatt az életét is veszélyben érezte, úgyhogy az utcán találkoztunk. Na hát egy éjszakát végigbeszélgetve engem ledöbbentett, hogy nem volt ellenérvem. Amit elmondott, hogy ez a társadalom úgy rohadt, ahogy van. Ez a rendszer úgy rossz, ahogy van. Az emberek úgy szemetek, ahogy vannak. És ahogy mondta a keserűséget, ami benne volt. Jól értsétek, amit mondok. Nem voltak ellenérveim. Azt kellett, hogy mondjam, magamban persze, hogy ezt én most nem tudom cáfolni. Amit elmond, ez ül. Ami ellen lázad, amit utál, azt lehet, hogy egy picit konszolidáltabban, de azt én is utálom. Akkor most mi van? És hála Istennek, a Bibliában volt erre is válasz, és ez volt az, ami segített. Az pedig így szól. A Zsoltárok 19. Zsoltárban. Hogy vannak ilyen szavak, amitől lehet, hogy összeugrik egy anarchistának biztos, de lehet, hogy neked is a gyomrod. Törvény, intőszó, rendelkezések, parancsolatok, félelem, mármint hogy egy embertől való félelem, egy ember félelme, döntések. Nem tudom, hogyha a 10 legszebb magyar szót veletek iratnák össze, az első 5-ben benne lennének-e ezek? Ezek-e azok a kifejezések, amik a legkellemesebb érzéseket és emlékeket idézik elő bennetek? Hát különösen akkor, hogyha ezt emberi szemszögből nézem. Azaz, a törvények, hát enyhén szólva, tökéletlenek. Tudjátok, hogy van ez Magyarországon. Ha rossz a törvény, akkor megváltoztatjuk. Ha megváltoztatott törvény alkotmány ellenes, hát akkor majd az alkotmányt is megváltoztatjuk. Törvény, az emberi törvények mindig hagynak kiskapukat, és olyanok, mintha nem is lennének. És ezek az emberi törvények, ezek sokszor nagyon elszomorítóak. Az intő szó, ha valakit megintenek, hát azt is hallottam már, hogy megmondtam már neked 100-szor, hogy nem mondom még egyszer. Az a bizonytalanság, az a határozatlanság, ami olykor nekünk szülőknek is az intő szavunkat jellemzi, hát tragikomikus lehet. A rendelkezések, azok valljuk be, iskolában, munkahelyen, nagyon sokszor értelmetlenek. Nem is mentem még följebb kormányszintig. De legalábbis ellentmondásosak. Aztán a parancsolatok. Azok kényelmetlenek, olykor zavaróak, értelmezhetetlenek. És ezek csupa frusztrációt gerjesztenek az emberben. Egy másik embernek a félelme, egy másik embernek való engedelmesség szinte kivétel nélkül csak érdekek mentén működik. Mihelyest nincs otthon a cica, cincognak az egerek. A főnök elutazott egy hétre, Hawaii Dizsi van a munkahelyen. Gyakorlatilag ezek a félelmek, ez a tisztelet, ez nagyon múlandó. Az imádott diktátorokat lábbal tiporják utána. Akitől félnek, ma holnap meggyűlölik. A döntések nagyon-nagyon sokszor igazságtalanok. Ez a világ. Ezt utálják az anarchisták, és lehet, hogy te nem vagy anarchista, lehet, hogy én sem, sőt, biztos, hogy nem vagyok az, de hasonlóképpen nem pozitív érzéseket gerjesztenek bennem. De csak azért, mert van Bibliám. Csak azért, mert Istennek van mindezekhez a szavakhoz. Utasítása, rendelkezése, gondolata, bátorítása. Az első, hogy az isteni törvény tökéletes. Ha valaki ezt tudja, elhiszi. Ha nem tudja, felfedezheti. Az Isten intőszava határozott. Az Isten rendelkezései helyesek. Az isteni parancsolatok világosak. Az Isten félelme az tiszta. Az Isten döntései igazak. És ez még csak egy állítás. Ezekhez nem mondtam még érzelmeket. Nem mondtam még ehhez kapcsolódó következményeket. De nézzétek a következményeket. Az emberi törvény, amely tökéletlen, tele van kiskapukkal, és elszomorító olykor, de az Isten törvény tökéletes. És ha az Isten törvényébe tekintesz bele, akkor felüdíti a lelkedet. Egy törvény, ami felüdíti a lelkedet. Furcsa. De felüdíti a lelkedet. Az isteni intőszó, az bölcsé teszi az együgyűt. Nem arról van szó, hogy bizonytalankodik, hogy esetleges, hogy határozatlan. Nagyon is határozott. És határozottan megmondja, hogyha azt akarod, hogy eszed legyen, akkor nem lopsz az anyukádtól. Ha azt akarod, hogy értelmesen viselkedj, akkor mindenféle vagyonodat ne őrültségekre meg butaságokra pazarolt, hanem tényleg az Isten dicsőségére fordítsd. És ha van a családnak 1100 ezüstje, abból 110 évig tud papot fizetni. Vagy 4 papot tud fizetni a saját generációjában. Egy életen át. Nem a szemétbe, szemetet érő dolgokra kéne ezt fordítani, hanem az Isten dicsőségére. Hogy ez a 4 pap 40 ember lelki gondozójaként gyakorlatilag már egy egész falunak lehessen a lelki üdvösségére. A rendelkezések, amelyek Istennél helyesek, megörvendeztetik a szívet. Azért milyen jó lenne az, ha a magyar nép egy örvendező szívű nép lenne. És mi kéne ahhoz? Itt a receptje. Az kéne hozzá, hogy a rendelkezések, amelyek Isten rendelkezései, nem mindenféle emberi butaságoké, azok megörvendeztessék a szívünket. Az isteni parancsolatok világosak. Lehet maszatolni őket, de olyan fehéren, feketén megmondja, hogy ezt tedd, ezt ne tedd. Nem mondja azt, hogy hát, ha így van, akkor így, ha úgy, akkor úgy. Attól függ, adjuk-e, vagy vesszük. Az isteni parancsolatok, azok ragyogóvá teszik a szemet. El tudod képzelni, amikor parancsolnak valamit, és akkor nem sunnyog valaki, hanem ragyogó szemmel azt mondja, hogy parancs, értettem, megyünk. Az Isten félelme az nem olyan, hogy ha ő nincs jelen, akkor másképp csináljuk. Egész egyszerűen azért, mert ő tudjuk, vagy nem tudjuk, hisszük, vagy nem hisszük, látjuk, vagy nem látjuk, mindig jelen van. És az igazi istenfélelem az megmarad örökké. Vannak, voltak, lesznek kisistenek, akik annak képzelik magukat, akiket imádnak, rettegnek, csodálnak. De nézzétek végig a vezetőket, munkahelyi főnököket, igazgatókat, vezéreket, királyokat, miniszterelnököket. Voltak, nincsenek. Lesznek, aztán megint nem lesznek. De az Isten és az ő tisztelete mindörökké megmarad. És a döntésekben pedig, míg az emberi döntések sokszor igazságtalanok, és az isteni döntés mindig igaz, mindenben, kivétel nélkül, hiányosság nélkül, mindenben igazságosak. Tehát az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket, az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együdüt, az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet, az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet, az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. És amikor ezt elmondtam az én kis punk barátomnak, akkor tudjátok, mit mondott? Na jó, jó, de ezt a skinheadeknek is el kéne mondani. Tudom, rajtam nem újjon. Úgyhogy mondjátok el punkoknak, skinheadeknek, hogy ez így működik. De akár jól fésült és skatujából kihúzott nyakkendős, az emberi törvényeknek nagyon megfelelő, vagy megfelelni látszó embereknek is, hogy amokban rövid időn belül csalódni fognak, ebben soha. Köszönöm.